Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak.
A 90.9 Jazzy bemutatja. Egy zűrös városban, ahol semmi sem biztos.
Csak az adó?
Mondom, semmi. Ahol a kisbefektetőket senki sem védi meg a tőzsdei kilengésektől, és a sikátorokban leselkedik a kíméletlen hozamgyilkos. Csak négy férfin múlik a közbiztonsága.
Hadnagy urak, merre vannak?
A mindenre elszánt és korrumpálhatatlan alakulat vigyáz a rendre minden reggel.
Hé, kik ezek az állati nyomozók?
Négy férfi, egy eset és egy nyalóka. Ács Gábor, Gede Balázs, Kántor Endre és Mihálovics András. Az íróasztal mögül pedig Profit kapitány diktálja a tempót. Humor, emberi sorsok, közönséges bűnözők és pénz, pénz, pénz. Egy különleges ügyosztály, a Gazdasági Muppet Show minden hétköznap reggel a 90.9 Jazzin. De is figyelj, ne csak a bárányok hallgassanak.
De miért?
Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Szólunk és védünk.
Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók, indul a Millás reggeli, és indul egy új hét. Itt a 90.9 Jazzin július 5-én hétfő reggel fél hét után egy perccel ülünk itt Mihálovics Andrással.
Meg Gede Balázssal jó reggelt kívánunk, tényleg július 5-e van és hétfő. Isten éltesse az MSE nevű hallgatóinkat, meg a Saroltákat, mert nevük napja van ma. 0-30-20-10-9-0-9 egyébként az SMS, WhatsApp és Viber számunk, mielőtt elfelejtem. Úgyhogy ide lehet akár az MSE nevű hallgatóknak is jó kívánságokat küldeni, meg a Saroltáknak, mert hogy nekik is nevük napja van ma. A születésnaposokat külön köszöntjük, Isten éltesse őket, hosszú boldog életet kívánunk. És nem árt, hogyha ők tudják, hogy például egy napon születtek a nagy mutatványossal, akiből üzletember, majd politikus lesz, Phineas Barnum. Ugye ő volt a Barnum cirkusznak az alapítója, ahol a óriás ősember, a szakállas nő, a sziámi ikrek és egyéb dolgok mulattatták az egybegyűlteket.
Igen, aztán még valami politikusi karrier is jutott neki, ugye?
Bizony. Igen, igen, igen.
Na nézzük, ki van még, akivel egy napon születhettek, a ma születettek például.
Várjál?
Igen, Phineas Barnum.
De az a kedvencem, csak nem jutott így hirtelen eszembe, hogy volt egy olyan mutatványa, hogy figyelj, ugye Phineas Barnum 1835-ben kezdett el cirkuszi karrier, 1810-ben született, hogy az egyik főlátványossága George Washington ápoló nője volt.
Igen.
Aki ugye hát
igen,
segítette szegény George Washington, és aki az ő állításuk szerint 161 esztendős volt.
Igen.
Ugye? Tehát azért így helyére tettük akkor innentől a Barnum cirkusznak a mutatványait.
Hát meg szakállasnőt is elég könnyű csinálni. Igen. Lássuk be,
ugye? Meg a jégbe fagyott ősember, meg nem tudom. Tehát akkoriban ők mindent megvettek, ami ilyen furcsa volt, és azt ezért belépti díjért. A népek ámultak ezen, hogy úristen. No!
Hát a szemfényvesztés, ugye? Az már akkor is működött. Lényegesen egyszerűbben megoldható volt, mint most már nagyon komplikált mutatványokkal.
Nem annyira, hogy így elnézem a piramis játékokat.
Ja, az is igaz. Hát, az is igaz.
Aztán Csontváry Koszka Tivadar, magyar festőművész 1853-ban született július 5-én. Jean Cocteau, francia költő, drámaíró, filmrendező is születésnaposunk ma. 1889-ben született. Fischer Anni, magyar zongoraművész is, ugye nagy magyar zongoraművészünkről van szó, 1914. július 5-én született, és egy remek labdarúgó, Gianfranco Zola, olasz labdarúgó, 1966-os évjáratú.
Na, hát
végig szaladtunk a születésnaposon.
Igen, hát, úgy látszik ez a július 5-e.
Van egy pár még, igen. De az politikailag érzékeny.
Értem. Mondjuk el még egyszer az elérhetőségünket, 0630-2010-909, SMS, WhatsApp és Viber szám, ez esetleg már a korán kelő törzshallgatók írtak is valamit a forgalomról.
Mi van a szerelmes futárral ismételten nem és nyomatékosan?
Nem tudjuk, és már többször érdeklődtünk így akkor a reggel az adásban, gondolván, hogy ezt hallva ugye majd valamit ír, jelez, hát nem, levált, lehet, hogy valami külföldi munkavállalás, vidéki áthelyezés.
Vagy beteljesült a szerelem, ezért
vagy
nem
kell. Vagy beteljesült a szerelem, fölösleges már nyuszikra vadászni, vagy egyszerűen ránk unt, és most máshol,
máshol
ábrándozik. Igen.
De D-kartárs itt van mi nékünk, a szokásos hétfői forgalmi viszonyok között lehet közlekedni Váció Pestre az M3-os bevezetőig. Kellemes, onnan már erősödő forgalom tapasztalható. 29 perc alatt ért Zuglóból Hermina, vagy Zugló Hermina mezőre, ezek szerint Vácról. Köszönjük az információt, lehet hozzá csatlakozni, be lehet kerülni a Villás reggeli közlekedési hírek rovatába is akár.
Igen,
hogy ízlett a nyaralás?
Hát az mindig jól ízlik. Elég rumlisan indult, megmondom őszintén, mert az előrejelzések nem azt mondták, hogy ott az Isztrián olyan nagyon kellemes lesz az idő. Ugye csak a hét közepén ugrottam le, és tegnap jöttem meg. Tehát annak ennél, hogy egy hétre eltűntem, szabadságon voltam. Csak 4 napos volt ez a túra, de ott lent egész szépen kitisztult. Ezért pedig még lefelé is szakadó esőbe mentünk, meg visszafele is, de a kettő között teljesen jó volt az időjárás. Úgyhogy
megrohanták a magyarok a Horváth-tengerparton?
Voltak. Lássuk be, hogy néha egész furcsa helyeken előbukkantak. Azt hittem, hogy találtam egy kis strandot, ahova eleve nem férnek be csak 8-an, de abból 3 akkor is magyar volt, úgyhogy elég jól eloszlottak. Igen,
az
igen,
árak?
Voltak sokan. Hát nem alacsonyak, de én azt gondolom, hogy nem is lett sokkal magasabbak, hát ezt majd megírjátok, hogyha jártok ti is Horvátországba, vagy esetleg már járt valamelyik kedves hallgató. Nem olcsó, hát főleg a tengerparton étkezni mondjuk étteremben, ugye az soha sehol, de én nem vettem észre, hogy drágább lett volna jelentősen.
Széles néprétegek? Vannak. Minden nációból? Tömeg?
Vannak. Hát a szokásos lengyel, szlovák, cseh hegemónia, amit így a nemzetek összetételében meg lehet állapítani, de mindenhol olaszok is persze, azok is sűrűn szoktak átjönni, úgyhogy nagyjából az összetétel sem változott, úgyhogy röviden ezt lehet elmondani róla. A tenger az már jó meleg, teljesen fürdetető. Úgyhogy ezek voltak, kérlek szépen, a
jó
tapasztalatok. Hát rövid volt, bírtam volna még egy kicsit, de így jött ki.
Jó, hát nehéz ezek után megszólalni.
Hát fölkelni milyen nehéz voltam. Volt. De hát mindegy, itt vagyunk, és csináljuk a Millás reggelit. Lehet, hogy zenélünk egyet, és utána már visszatérünk. Is? Hát vagy van-e egyebünk így kezdésnek?
De, mert így nem tudom, ha akarod, akkor van, ha nem akarod, akkor nincs.
Akkor akarom, tessék, mink van.
Jó, én kint aludtam 2 napig az erdőbe. Pihentető.
Miért?
Volt. Már csak úgy.
Összevesztette.
Dehogy is. Én nem csak akkor szoktam, hanem amikor itt teleszalad a hócsizmám, 2 napot csövezek, és már is vissza
billen. De melyik erdőbe?
Most éppen kérlek a zselicbe.
Igen?
Igen.
Ez nagyon klassz.
A címborákkal leruccantunk. A privatizáció a szebbik oldalát láttam meg, mert
olyan
egy
is
ilyen egy ilyen erdei tó mellett sikerült, ahova nem lehet bejutni kocsival. Aha. És az egyik drága barátomnak sikerült az elkótya vetjét vagy ott megmentenie, és csinált magának ott egy ilyen kis haciendát, ha szabad így fogalmaznom, ahol se víz, se villany, se ház nincsen, de azért az nagyon szép a környezet, úgyhogy ott rekreálódtam.
Hát ez nagyon jó, igen. Hát így ilyen környezetben a 2 nap is nagyon
igen.
Sűrű tud lenni.
Horgászat, főzőcskézés, kvaterkázás.
És fogtatok is valamit, vagy csak a horgászat
érzel,
művelete?
Hogy én csak bomlasztottam.
Igen, gondolom, és jó tanácsok.
Etető csúzliig jutottam, hogy bojlival milyen messze tudunk ellőni, meg ilyenek, tehát hogy én csak hátráltam
egy kisebb tavat át lehet lőni vele,
és én most jöttem rá, hogy a nagyapám az teljesen kiakadt annak idején, hogy én nem, ha nem voltam csöndbe. Hát itt olyan
persze
hangzavar volt, hogy hát nyilván ment az ugratás a horgászoknak, hogy már 70-szer fogod ugyanazt a féltenyérnyi keszeget, biztos öngyilkos akar lenni, tedd már be a szágba, szerencsétlen, meg ilyenek mentek, de volt olyan, hogy be kellett úsznom, mert beakadtak, és nyilván kiúszom
igen,
be.
Igen, hát persze.
Állítólag azt mondták, hogy rozmárt láttak arra felé, ez lettem volna
ez volt te, amikor kiakasztottad a beakadt szereléket.
Aha. Igen, úgyhogy ilyenek mentek meg, hogy el tudom-e kapni merítőszákkal a kilőtt csali anyagot, meg ilyenek.
Zseniális, egy elég sajátos
ez az unatkozó,
ez a,
ne hagyj együtt unatkozó férfi embereket, mert minél többen vannak, annál több hülyeséget követnek.
Igen. Hát ez a példa is, ezt nagyon jól
először próbáltuk azt is, hogy a köldökömmel el tudom-e kapni a bolygójót, de aztán féltük. Tehát mondom, ez teljesen szét.
Volt az a játék annak idején, tudod, hogy billegtetni kellett, és hogy valami golyót belevezetni. Ahhoz hasonló lett.
Igen.
Hát ez nagyon klassz, igazán.
Nagyon vicces volt.
Na örülök, hogy akkor neked is jutott egy pár napig.
Igen. Meg aztán, hát még azt a héten meghalok a melóba, de aztán megint hadd jössé.
Hát most ugye ezt játszunk, hát most én is jövök minden nap korán kelés, ugye egy kis pihenés, egy kis szívás, úgymond.
De aztán mondom, hadd jössé, az nagyon jó lesz. Az egy hétig fog, vagy kettőig fog tartani, úgyhogy majd meglátjuk. Úgyhogy lesz, úgyhogy azt azért nagyon várom. Ott az megvan, hogy az mindig ilyen orbitális nagy melóval indul, ugye?
Persze, rá kell szervezni.
Le a bakonyba, trakeszre föl, trakeszre le, felállítani, berendezni, nem tudom, kicsit belehalok mindig abba az egy napban, meg utána a bontás.
Hát előtte, gondolom, a tipiket meg renoválni, súranókat, vagy mik azok, mokaszínok.
Most ebben vagyok, abban a projektben. Aha. Nagy üzembe készítem, mert kell. Na, szóval hát így megy. Reméljük Kántor Endre a hosszan megérdemelt súlyos munkavégzés után jól érzi magát. Reméljük Ács Gábor a születésnapi tivornya után lassan kezdi kitörölni
fejéből
a gondolatokat, és kezd újra összeállni a Gábor. Tehát, hogy
nem kell kapkodnia, mert azt hiszem szerdán. Csak szerdán, ugye, beugrik majd.
Addig
be.
Mi nyomjuk.
Egy pillanatra, addig mi nyomjuk, így is van. Na jó, hát akkor zenéljünk egyet, aztán megnézzük, mit írnak a lapok. Nekem minden újdonság lesz, mert sikerült direkt nem olvasni híreket sem. Azt hiányzott volna, hogy még azokkal bosszantsam magam nyaralás közben, úgyhogy majd most egy kicsit felidegesítem magam. Megyünk tovább a Millás reggelivel, itt a 90.9 Jazzin, belenézünk a lapokba. Hol, mik a hírek? Hát keresztben a Portfolio.hu a negyedik hullám lehetséges bedurranásáról ír. Ugye most már mindenhol erről hallunk, sőt, van, ahol már mondhatni, hogy el is kezdődött, hiszen a spanyolok is ramatyul állnak, korábban már a portugálok is, és a britek is kínlódnak az új delta variáns terhe alatt. És most arról lehet olvasni, hogy Magyarországon is jó eséllyel jön a majd egy negyedik járvány hullám, és ennek az okairól lehet a Portfolio.hu
olvasni. Inkább a következményei érdekelnének.
Hát a következményeit mindenki csak taglalja, igen, hogy ugye éppen, hogy fel tud lélegezni az egészségügyi rendszer, és most ráront megint egy ekkora terhelés, akkor az hogyan fogja bírni, hogy a gazdasági aktivitásra milyen hatással lehet, honnan indul, meddig tart, de az okok között minden esetre ott vannak azok a milliónyi oltatlanok, akik miatt ugye nem sikerült elérni a teljes átoltottságot, aztán a beadott vakcinák összetétele, a második adag felvételének tömeges elmaradása, ilyeneket sorol fel a cikk például, a felelősként, és hát eleve önmagában véve, hogy a delta variánsnak az agresszívabb terjedése és fertőző képessége az már alap arra, ugye, hogy jobban terjedjen, és egy újabb hullámot indítson, hát majd meglátjuk.
Az üzleti napilap címoldalán meghatározó lesz a jegybank júliusi kamat döntése, ez a vezető anyag. Határozottan és a lehető leghamarabb kellett fellépni az infláció tartós emelkedése ellen, ám túl korán sem szabad lépni a szigorítás útján, mondta ezt a Világgazdaságnak Virág Barnabás, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke. A jegybank a kamatemelési ciklussal a fogyasztói árindexet az inflációs célnak megfelelő tartományba terelné 2022 közepére.
Ez mai?
Ja. Mai.
De nem, csak amikor elmentem...
Július 5-ei hét.
Igen, akkor is ezt magyarázta a jegybank.
Erről beszél? Mit más. Határozottan, igen. És a leghamarabb. Tehát igen. Minden nap meg kell szólalni, igen. Hogy itt nem lesz infláció.
Igen. Így van. És a határozottságot is tudják, igen. demonstrálni. Aha, értem. Hát akkor ezt még egy darabig majd szemlézni.
Igen, aztán van villamos spíty Puttya fővárosban. Sokáig úgy tűnt, a hármas metró szerelvényeinek korszerűsítése után már nem érkezhetnek olyan járművek a budapesti tömegközlekedésben, amelyek nem klimatizáltak, de igen. Uh-huh. Légkondi nélkül csak nem 30 éves német villamosokat vásárolna a városvezetés milliárdokért. A főváros azt közölt, hogy a BKV ismeretei alapján a klíma utólagos beszerelésnek nincs műszaki akadálya, hanem az eladó fél, a frankfurti közlekedési vállalat épp ellenkezőjét állítja. A villamosok tetejének statikai adottságai nem alkalmasak arra, hogy az akár másfél tonna ösztömegű gépettségeket felszereljék rája, írja megint csak a Világgazdaság, aztán nézek rövid híreket, hát azok között van
én
valami.
Én addig megemlítem az M4.hu-t, ami azzal foglalkozik, hogy hát van akinek rendezvény szervező cége volt, és 2020-ban is jól ment sora. Hát,
de igen. Hát az mit rendezett?
Nem tudom, hogy...
Átálltak a maszkgyártásra?
Lehet. Az Orbán család ügyvédjeként emlegetett Bajka István cégeiről van szó. És az egyik vagy nagyon jól ment, a másik vagy nem ment, de kapott egy kis támogatást. A lényeg, hogy igen, szerencsés évet tudhat maga mögött a vállalkozó. Erről az M4.hu-n lehet olvasni. Aztán mindjárt megnézzük, hogy mi egyebünk van még... Nálad előkerült valami rövid?
Előkerült, csak fehér ember nézni homokóra. Játékot játszunk értem. Éppen. Már előkerült, csak éppen olvashatatlan. Na, és ebben a pillanatban már fókuszált is a gépem. A Népszava címoldalán elveszett vásárlóérték. Erről van szó. A nyugdíjasok kétharmada számára hátrányosnak bizonyult az új nyugdíjrendszer. Erről ír a RAP. Formálisan ugyan infláció követők a nyugdíjak. Egy friss számítás szerint az idősek jelentős többsége fokozatosan elszegényedett az új szabályrendszer 2011-es kidolgozása óta. A kormány a nyugdíjasok életszínvonalának megőrzésével indokolta a nyugdíjrendszer teljes átalakítását, de az elmúlt évtized bebizonyította, a nyugdíjemelés ezen módja a legjobb esetben is csak befagyasztotta a 2010-es szintet, az átlag alatti járandóságot kapó szépkorok nyugdíjának értékét pedig nem őrzi meg. Ez egy tanulmány, ezt szerezte meg a Népszava, a nyugdíjasok szervezeteinek Somogy megyei szövetsége készítette. Hoppá, figyeljük hoppá. Oda! 148.450 forint az átlag nyugdíj, és tavaly majdnem 1,4 millióan kaptak ennél kisebb ellátást, írja a lap. Aztán 6%-os inflációval számolnak a magyarok. Elszálltak az árak, már áprilisban 5,1% volt az infláció, májusban is ezen a szinten maradt. A Magyar Nemzeti Bank szerint az áremelkedés üteme júliusig 4%-ra csökkent, és ott is marad. Egész évre ekkora inflációval számol a jegybank. A magyar infláció Európa rekorder, és ebben nagy szerepe van annak, hogy az MNB a Népszava szerint későn kezdte el a gazdaság hűtését. Hát ugye az beszéltünk erről, hogy majd mindent megtesznek, úgyhogy majd meglátjuk.
Jó, hát akkor hogyha nincs egyebünk,
hát figyelj, egy kicsit ubi szezon
jut. Igen, a 24.hu is a bajkai cégekkel foglalkozik, úgyhogy akárhova kattintok most.
Megvan a első kovi ubi? Túl vagyunk rajta?
Túl, képzeld, de tényleg, de jó, hogy mondod, persze kell
vinni. Úristen, kell haza, az uborka, kint hagyta le.
Alapanyagot, nem, hát mondta a párom, hogy csináljunk valami, nem, előtte bevettük és lehűtöttük, csak hogy ma csináljunk valami olyan ebédet, amihez kovi ubi kell.
Befőzés.
Ó, hát azt ne is mondd. Hát hegyekben.
Nekem se.
A cseresznyében 40 valány üveget.
Tudod, mennyi van? 30 kilométer megy. 30.
Tényleg? Hát figyelj, nekünk a végén...
Megyek haza, sírok.
Nekünk a végén azt kellett csinálni, miután az üvegek elfogytak cseresznye, meg még volt egy csomó, hogy egy csoportba feldobtuk, hogy adunk cseresznyért, vagy kérünk cseresznyért befőttes üveget, és így jött a kis páran, úgyhogy még az utolsó pillanatokban el tudtuk osztogatni, mert különben ki lehetett volna dobni, és hát az 1500 forintos kilós árak mellett igen nagy luxus lenne, amúgy is, hogyha már leszettük.
Nektek hány kilogram volt?
Hát összesen olyan nagy láda, két kis láda, meg egy Weiling, olyan 25.
És a szány befőttes üvegbe férve?
Hát miután kávé. Elosztogattunk belőle 10-et, az lett 48 üveg.
Nekünk csak 39 van, mit csináljak?
Hát nem tudom. vegyél át tőlem egy olyan négyet, és akkor egyenlő lesz.
És akkor lesz egy ilyen megybefőtt tőzsdét beindítunk? Ja, ja. Inkább adjuk azoknak a szerencsétlen műsorvezető kollégáknak, akiknek nincs.
Nincsenek ilyen problémái. Igen, igen. Jó, oké, ez is egy megoldás lehet. Na, zenélünk egyet, azt kiderítjük, hogy mi történt pénteken a tőzsdéken.
Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten. Tőzsdei helyzetkép következik.
No kérem, budapesti értéktőzsde és péntek. Nézzük meg, hogy mi történt. Persze, hogy ilyenkor se tölt be. Ez az átkozott.
Akkor előre veszem a nemzet.
De várjál, most beugrik. Mi ezt csinálja? Ez tehát, ahogy ráijeszt, tesz egy.
Persze.
A BUX majdnem 1%-ot csúszott vissza, pedig jó volt a nemzetközi hangulat, ezt neked mondom, de majd meglátod.
Igen, látom.
47.520 pont lett a vége, és a nagy papírok közül három eset, csak a MOL gyötörte följebb magát 4%-kal 2380 forintig, az kemény 6 forintos erősödés. Na, ennek harangoztak, ennek a pesti tőzsdének, ugye? Gondolhatnunk a zenei aláfestésből. A legnagyobbat a Telekom zakózta, az 6 forintot esett, de az 1,4%-os mínusz és 424 forintos záróár. Aztán nem volt jó napja a Richternek, ott majdnem 1,4%-os volt a mínusz, 7870 forint lett a vége. A kereskedésnek az OTP pedig 1,23%-ot szánkázott lefelé 16.090 forintig, az 200 forintos mínusz. Úgyhogy így állt össze tegnapi nap, és a vezető papírok között forgalomban feltűnt a Delta így a kanyarban, majdnem utolérte a Magyar Telekomot, és kérlek szépen, ott egy 16,3%-os
gyönyörű, plusz persze volt. Nem tudjuk, hogy miért.
Hát azt nem, meg 129 misis forgalom volt kb., úgyhogy azt nem tudjuk, hogy mi a helyzet. Gyorsan nézem, a értelmezhető forgalomban volt a vesztes. Sajnos a Masterplast viszonylag értelmezhető forgalomban 2,1%-os szánkázott, hát de profit van realizálás.
Van ott mi bű visszaadni.
Figyelj, ezek a kedvencem. Figyelj, nem ért el az 1 millió forintos forgalmat, tehát 0 millió forint van a tikkerje mellett. De a Gloster 20,6%.
20,6?
Igen. Nem ért el az 1 millió forintot, de az Őrmester majdnem 10%-ot ment föl. Tehát hát ilyenekkel itt, van itt, tele itt az... a Megakran 8 milliós forgalomban majdnem 16%-ot ment fel.
Hát ez érdekes. Igen, ugye ilyen kisforgalmi papíroknál könnyű.
Hát belépünk, aztán...
Veszel egy félmilliós stokkot, és türelmetlen vagy mondjuk, igen. Nem beállsz, hogy hát ha rád adja valaki, nem fogod, és kitéped a könyvet, akkor ez lesz az eredmény. Igen. Na, hát figyelj, az a baromi jó nemzetközi hangulat azért eléggé olyan vegyeske volt itt Európában legalábbis. Persze a tengeren túlon megint új csúcsok születtek, de ha megnézzük az európai nagypiacokat, akkor a DAX, a Frankfurt Index ment egy hát olyan szabad szemmel is látható mértékű, 3% plusz. A londoni FTSE esett egy semekkorát, a párizsival karöltve, tehát ilyen 100%-os elmozdulást produkáltak a negatív irányba. És akkor a kisebb országok bőrzei azok, amik talán úgy értékelhetőbbek. A portugálok például 8%-kal tudtak emelkedni, a svédek pedig 7%-kal. De ennél nagyobb menő itt Európában nekem nem látszik, pedig elég komoly tabellát nyitottam meg, amiben benne van gyakorlatilag mindenki. A tengeren túlon, ahogy említettem, ott egész jó volt a nap, mert ugye a Dow Jones az 4%-kal, az S&P 500 8%-kal, és szintén ilyen mértékkel emelkedett a Nasdaq, ugye a technológiai papírokat tömörítő index, a kis cégek mutatója, a Russell 2000 nem bírta ezt a tempót, az eset 9%-kal. Ez érdekes, hogy homlok egyenes más irányt vett. Aztán Brazil Bovespa az jól teljesített, 1,7%-kal. Igen. Most nagyon reggel nagyon. Pedig az ázsiai piacok közül, kérlek tisztelettel, a kínai mutatók, ugye ebből látható 4 kapásból, annak a fele pluszos, fele minuszos, aztán van ötödikként a hongkongi Hang Seng, ez is minuszos, de itt ilyen pár tizedekről beszélünk. Taiwan az egy komolyabb erősödésben van, 1,2% fölfelé, India 7% fölfelé, aztán ki az, aki még így értelmezhető? Hát szerintem körülbelül a Dél-Korea 4% plusz, körülbelül így nézünk ki, így kora reggel. Ja, és a tokiói Nikkei az szintén 0,5% mínuszban tartózkodik éppen.
Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben.
No, hát a Deltával együtt Forage-i keretszerződést nyertek, azért épték meg a Gloucestert, gondolom. Ezt írja a hallgató, köszönjük az információt.
Várjál, hogy van, mindenki benne volt? A Delta, a Forage és a Glouster?
Igen.
Ja.
Gondolom, ha jól dekódolom ezt az SMS-t.
Aha.
Na, aztán kérlek szépen, itt van, hogy ugye nem gondoljátok, hogy az oltatlanok, akik nem kívánnak részt venni a kísérletben, miattuk lesz egy x-edik hullám? Véletlenül sem az a hibás, aki majd 2 éve szabadjára engedte, majd variánsok kialakulására.
Nem,
egy lapszemle volt, Imre, felolvastunk egy cikket.
Igen.
Abban meg az volt, amit felolvastunk.
Pontosan.
Mi nem álltunk,
mert Portfolio.hu, tessék velük vitatkozni.
Ott van a Léci, ne álljatok be a sorba. De... Hát most, ha a Portfolio szerint
igen.
Ma reggel ez a legfontosabb hír, akkor mi ezt elolvassuk, ahogy egyébként...
Bár egyébként, mint vélemény, én osztom azt, amit a Portfolio írt, tehát akár be is állhatok ebbe a sorba, de ez abszolút privát vélemény, itt tényleg ami elhangzott, az lapszemle volt.
És egyébként nem is mondták, hogy az oltatlanok miatt vagy.
Benne van, de nem csak, hanem ugye 4 fő okot sorol fel a cikk. Most fejből nem tudom, az egyik ugye az, maga az agresszivitása a Deltának a terjedése, a másik volt ugye az oltatlanok, tehát hogy nincs meg a teljes átoltottság, aztán volt még 2, ami mit tudom én mi
Imre
volt.
Megnyugodott.
Megnyugodott?
Ennyi elég volt.
Na jó van, jó van.
Nézd rám, Imre, én voltam az utolsó mohikán. Na, azt szeretném még mondani, hogy nem tudom, hogy a drága hallgatók tudják-e, hogy prémium rádiót hallgatnak. Miért hallgatnak prémium rádiót? Azért hallgatnak prémium rádiót a kedves hallgatók, mert nálunk egy krőzus mondja a híreket.
Ki lesz az?
Czoller Andi.
És ő egy krőzus?
Hát figyelj, drága barátom, aki ezen gyümölcsárak mellett vett 33 kg sárga barackot, meg 9 kg medgyet, az nem lehet más.
Micsoda jó párti lenne a Czoller.
Hiába, kedves pályaválasztók, a hírolvasás ilyen jól fizet. Jobban, mint a műsorvezetés. Én igen. Nem mertem barackot venni.
Én is csak kétkezi munkával mertem leszedni a fáról azt, amit találtam. De igen. Hogy pénzért, hát
mindez úgy történik, csak hogy megint csak egy ilyen kis pályaválasztási tanácsadót játszunk, hogy a nyaralásról bejelentkezve mondja a híreket. Tehát nem dolgozik, mégis van pénze. Mit? Én nem tudom. Hát majd
őrület. Gyümölcsöket vesz, stúdiót, mobil stúdióval közlekedik. Hát kérem szépen ezeket.
Egy kérdésünk van, miből, de ez nem fog kiderülni a hírcsokorból, amelyet Czoller Andi állított össze. Gondolom nem önmagának az ellensége.
Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. A reggeli rohanásban könnyű szemtől szembe kerülni egy túl szépnek tűnő ajánlattal. Az eredmény krétával körberajzolt tetemes összeg. A tetthelyen a gazdasági helyszínelők, a ravasz, az agy és 2 füles csésze és fejvállalakzat. A lehetetlen küldetés megfejteni a Fibonacci kódot. A jutalom egy bögre rossz kávé és egy olyan hozamgörbe, amilyet még Alonso Mosley sem látott. Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági Muppet show-ja. Vigyázat! Van rá engedélyünk!
Szép jó reggelt kívánunk a kedves hallgatóságnak, ez a Millás reggeli, így hétfő reggel, 4:08 előtt 2 perccel a 90.9 Jazzy Rádión, július 5-én. Itt vagyunk Mihály Csandrással.
És Gede Balázssal, jó reggelt kívánok én is! 06 30 20 10 9 0 9, már ha van valaki a vonal túlsó végén, az írhat akár közlekedési információkat is.
Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 90.9 Jazzy.
Hát gyakorlatilag nem lehet értelmezni a Budapest térképet a BKK valós idejű közlekedési információk térképén, annyira? Mert a lezárások kitakarják az egész térképet, úgyhogy csak a legfrissebbeket, ami meghökkentheti a ma közlekedőket. Például a 9. kerületben a Gubacsi úton és a Koppány utcában van útszűkület és sávelhúzás, mert gázvezetéket építenek. Aztán sáv lezárás van a Tököli úton kifelé is. Hol van? Igen, a kifelé, a Hungária körút előtt lezárták a buszsávot, mert vízvezetéket javítanak arrafelé. Neked van valami?
Van a szokásos torlódás a bevezetőkön, mindenhol. Aztán egy személyautó és egy kamion ütközött az M30-as autópályán a 9-es kilométernél Szakáld térségében. Az M3-as autópálya felé vezető oldalt a 14-es és 6-os kilométerek között közötti csomópontban lezárták a forgalmat, a 3-as útra terelik. Hát az M0-as a szokásos, ugye a Hárosi Nagy Dunahíd, ott továbbra is munkák vannak, lezárások és torlódás. És amivel reggeli élménybeszámolomból kimaradt, az ma is fellelhető, hogy az M7-es autópályán Letenyénél a magyar-horvát határszakaszon 2-3 kilométer a kilépésre várakozó kocsisor hossza, és senkit ne töltsen el optimizmus, hogy csak 2-3 kilométer, hát az lemegy hamar, mert nem megy le hamar. Legalábbis nekem ez volt a tapasztalat.
Aztán forgalom nincs, Lőpapa rutinján, klinikák, Üllői körút, Baross, Rákóczi.
Budapest, Budapest, te csodás! Hírek, információk, érdekességek, események Budapestről és környékéről.
Szóval a Rákóczi?
Ennyi.
Ja, ennyi.
Hús és hűs,
ja, hús és hűs, igen. Egyébként nagyon kellemes idő van így reggel. Na nézzünk egy-két fővárosi információt.
Meghosszabbodik a budapesti föld alatt, és meg is újul.
Hát ez őrület, öregem, meg kijön a felszínre, meg minden lesz. Hát és hogy?
Előz a záróvonalon?
Előz a záróvonalon is.
Azt mondja, de itt na most ezzel minden hír át van húzva, a szükséges források rendelkezése állása esetén.
Igen.
Ez egy diszklémer rögtön a hír elejére. 2022-ben fog az megesni, hogy megkezdheti a Budapesti Közlekedési Központ az M1-es metróvonal felújításának tervezését. Így a kivételezés van. Azonban 2024 után indulhat.
Ha és amennyiben.
Igen. Korszerűs idők is meghosszabbítják Európa első föld alatti vasútvonalát. Azt mondja, hogy a kiviteli tervekre való beruházás legfontosabb elemei új korszerű járművek, vonal meghosszabbítás mindkét irányba. De hogy fogják, hova fogják a kis föld alatt itt a Vörösmarty térről?
Nem a Vörösmarty térről, Zuglóban fog hosszabbodni, én azt olvastam.
De
én
azt írja mindkét irányba.
Mindkét irányba.
Hát ez nekem az, hogy a Vörösmarty térnél is meghosszabbodik,
az meg
a
Mexikói
út. Az egyik
vége, a másik. Ez hogy? Hát majd megnézzük a terveket.
Ja, igen. Átszállási lehetőségek.
A belvárosban a föld alatt még lehetne kavirnyászni.
Átszállási lehetőségek fejlesztése és a vonal akadály mentesítése is benne van, várjál. A belvárosban a Vigadó térig hosszabbítanák meg a vonalat, ahol át lehet szállni a kettes villamosra. Tell me why.
Hát én meg pont azt hittem, hogy elmegy legalább akkor a Deákig. Ja, de nem, várja, a Deákon van találkozó. Ja, igen. Ja, a Vigadóig, és akkor a kettes.
Hát az Vörösmarty tértől a Vigadó az kereken 2 perc gyalog.
Igen, mit nyerünk vele?
Biztosan kettes villamosra lehetne. A cél továbbá, hogy könnyebben elérhető az egyes villamos is, ezért a Hungária körútnál új állomást létesítenek.
Az igen, az oké.
Igen.
Na, de tehát ahogy azt említettük, hogy a tervezés 22-ben kezdődik, a lehetséges kivitelezés, amennyiben a források és a csillagok úgy állnak, akkor indulhat el. Tehát a kivitelezés hossza, az nincs meg? Tehát, hogyha 24-ben elindul, akkor mikor lesz ebből hosszabb vonal? De odáig már nem mertek álmodni az ötletgazdák. Aha, jó. Nézzük, hogy mink van még. Kérem szépen, meghosszabbodik egy hónappal a budapesti részvételi költségvetésből, illetve hát abból lehet szavazni. És itt arról dönthetnek a fővárosiak, hogy milyen projektek valósuljanak meg az erre elkülönített 1 milliárd forintból, és hát a meghosszabbításra azért került sor a meghosszabbításra, mert június 30-ig lett volna az eredeti határidő, de 5000-en adták csak le a szavazatokat, úgyhogy még szeretnék, hogyha még nagyobb bázis, még több vélemény jönne az ötlet.budapest.hu, nem önálló véleményeket várnak, tehát hogy ki mire szeretné költeni, hanem van 53 dedikált ötlet, és ezek között lehet választani.
Szeretnék egy bazina gyűlőbika szobrot a valahova.
Én ezt nem láttam ebbe az 53-ba, de plusz egyként beírhatod éppességgel egy külön levélbe, és akkor azt látod, értek, hogy ott van egy szavazat.
Hűre, így el valami hűvöset.
Igen. Lehet, hogy melléd állnának annyian, hogy aztán ezt is fel kellene venni a napirendjükre. Aztán ingyenes koncertek, kérem. Igen.
Micsoda?
Igen. Város szerte.
Ingyenes koncert.
Mindjárt, csak most nekem van a karikázó homokóra. Mondom a részleteket, 350 ingyenes koncerttel várja a Zenélő Budapest rendezvény sorozat az érdeklődőket. Augusztus 31-ig a főváros több szabadtéri helyszínén. Az azt jelenti, hogy addig van mondjuk durván 55 napunk. Hát ez naponta vagy 6-7 koncert is, amit fel lehet lelni a városban. A sorozat zenei gerincét a nagyzenekarokból alakított kamarazenekarok képezik, emellett tematikus gyerek és ifjúsági koncertek, közösségi hangszerek felfedezése is várja az érdeklődőket. A programok között a magyar romantika, operái, rokokó női vonós négyes, harangjáték, jazz, huszárruhás, részfúvósok, cigányzenés, Kárpát-medence népzenéje is megszólal. Kérem szépen, a programsorozaton az adott építészeti remekművekhez illeszkedő produkciók szólalnak meg a koncerteknek többek között. A Szépművészeti Múzeum, a Műcsarnok, a Nemzeti Múzeum, oszlop csarnokai, a Szent István Bozilika előtti harangálvány, a Várkert Bazár több pontja, a Margit-szigeti zenélőkút, a Millenáris Szélkapu Park, Hegyvidéki Kulturális Szalon és az Orci Park ad otthont. A fellépők között ott lehet Simon Izabella és Várjon Dénes négykezes zongora estje, Toni Lakatos és Szakcsi Lakatos Béla jazz koncertje, a Muzsikás Együttes Modern Art Orchestra, úgyhogy egy csomó.
Remélem a Muzsikás eltolja a betyár nótát.
Az biztos.
Az a kedvencem. Az a nótám. Neked mi a nótád?
Hát nekem nincs nótám.
Ja, mert akinek nótája nincs, annak szíve sincs.
Ez előfordulhat. Nos, tehát akkor ezzel egyébként a koncert.hu-n, akinek ez itt sűrű volt és megjegyezhetetlen, az megtalálja az egész menetrendet, hogy mit, hol.
Ez lennék kik. Én.
Na, valahogy tovább, és akkor megnézzük, vagy megbeszéljük, hogy mi a helyzet az
építőanyagpiacon. Még nem voltál itt, hol hatósági áras lett a beton?
Nem mondod.
De.
Azt a hétszentségit.
Nem független attól, hogy nem voltál itt. Mondták, hogy most nincs itt a Gede.
Gyorsan lépjük
aki szakmai
meg.
Javaslataival ízekre szedné, mint egykori építőanyag kereskedő az egész elképzelés, és mire hazajöttél, tessék, be is vezették.
Hát őrület, az ember kiteszi a lábát, és már ilyenek vannak. Na, akkor ezt megbeszéljük.
Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárossal és környékével foglalkozó rovata hangzott el.
Ez a Millás reggeli továbbra is, és ott hagytuk abban, hogy hatósági áras lett a beton, mert hogy eszméletlen áremelkedés figyelhető meg az építőanyag piacon. Már beszélgettünk több szakértővel, sőt építőanyag gyártóval is e tekintetben. Hát itt azért ugye nagyon összetett a kérdés, de jelentős részben benne van a világpiaci alapanyagár emelkedés is, de hogy még mi, az Itrói Gergellyel, a Portfolio.hu ingatlan rovatának vezető elemzőjével beszéljük át. Szia, jó reggel!
Jó reggelt kívánok, sziasztok!
Az ember, aki megmondta. Hát én hát nem gondoltam volna nagyon sok mindent, de az végképp nem, hogy a kavics és a sóder hatósági áras lesz. Hát tell me why?
Hát mi legyen hatósági áras?
Hát mondjuk a sertéshús. Vagy a hát csirkefarhát.
Hasonlóan komoly állami kincs, hogyha nem nagyobb.
Jogos.
És egyértelműbb, mint mondjuk a disznó, amit mondjuk egyszer behoztak, és aztán itt nevelgettek, ez a kavics, ez már több száz éve ott van a földben, a magyar földben.
Igen, mondhat, sőt, lesz az több is, igen.
Lesz az több száz ezer éve ott van, így akartam.
Magyar alapba magyar kavicsok.
Így van, így van. Na, de mi a helyzet itt az építőanyag fronton? Már beszéltünk annyi mindenkivel, és tényleg ilyen elég vegyesnek tűnik a kép, de a világpiaci áremelkedés mindenképpen benne van.
Igen.
Milyen hatások vannak még tényleg?
Mert hogy a Geri írt egy összefoglalót, igen. Ő beszélt nagyon sok piaci szereplővel egyszerre, vagy egymás után, amire nekünk nem nagyon van módunk, úgyhogy légy szíves, szintetizáld az ő véleményüket.
Ja, az az igazság, hogy ez úgy kezdődött, hogy ugye látod ott, hogy itt a világpiaci árak miatt, ami ugye kezdjük azt, hogy miért mentek föl a világpiacon az árak, ezt nagyon röviden, hogy így eljussunk így logikai menetbe. Ugye a Covid miatt, amikor betört márciusban tavaly ez az egész úgy Európa szinten, nyilván a keleti világrészeken már korábban, tényleg egy nagy ijegység volt, és a kapacitásokat, nagyon komoly kapacitásokat, olyan gyárakról beszélünk, amiknek a leállítása az nem olyan, mint mondjuk egy autó beindítása, meg leállítása, hanem nagyon súlyos pénzekbe, és hosszú időbe is telik, mire az így fűtődik jó mindenféle értelemben, hogy termeljen. Ezeket leállították, vagy sokat leállítottak, azért, mert féltek tőle, hogy nem lesz kereslet, és ezeknek az újraindítása megy viszonylag lassabban, ugye egy elcsúszás van a világban a kereslet és a kínálat között, illetve hát nagyon sokan most rájöttek, hogy akkor most kéne építkezni, mert hát végülis nincs itt semmi probléma, nincs itt semmi látnivaló, meg lehet pörgetni a gazdaságot. És akkor ezek a dolgok, ezeknek a termékeknek, ugye itt főleg ugye az acél, fa, ami világszinten így az egyik legkiemeltebb, ezeknek az áremelkedésének a hullámára, mondják ezt ugye sokan, ültek fel olyan szereplők is állítólag, ami valószínűleg tényszerű, nem majd a GVH ki fogja mutatni, hogy igaz vagy nem igaz. Nyilván itt ehhez kéne, hogy a zsebünkben legyen a teljes árlistája a cégeknek, akik ezzel foglalkoznak. Én ezt nem tudom így direkten állítani, én a vélelmeket adom tovább, hogy mi az, amit hallok. Tehát az van, hogy sokan azt gondolták, ja, hogyha emelkedik ennek meg annak az anyagnak, meg alapanyagnak, meg építőanyagnak az ára, ami valamiért jogos, akkor miért ne lehetne az enyémnek is, hogy emelkedjen, és az meg azt mondják, hogy nem volt annyira jogos, hanem egy, ugye azért az elmúlt 10-15 évben az alapanyag árak emelkedése az nem volt egy jelenség, inkább a munkaerőköltség, mindig azt mondtuk, hogy emelkednek az építőipari költségek, de ez mit jelent? Tehát azt jelenti, hogy a munkás a napi 5000 helyett már 8000 keres, 12-t, most meg már
ez volt a jelen, most meg már nem is jön.
És nem is jön, igen. Igen. Na, és akkor ott sem tudtunk el arra a pontra, amikor ez nagyon látványossá és fájdalmassá vált, nyilván már bizonyos szereplőknek korábban is, de ez így kumulálódott, és egy elég erős lobby tevékenység is, meg hát nyilván azért a Magyarországon kimondottan az állam az egyik legnagyobb építőipari beruházó, vagy ugye megrendelő a hatalmas állami beruházásokkal, és hát ott is anyagokat használnak, meg embereket, úgyhogy egyre jobban szúrta a szemét mindenkinek az a jelenség, amit egyesek azt gondolják, hogy hát tisztességtelen haszonra szertevő, és ezek nem kevésszer mondjuk külföldi tulajdonú cégekhez köthetőek, és hát ezt jó lenne akkor megregulázni.
Eddig értem, és akkor igen, és akkor kalambói logikával kisakkozom, hogy ezek a kavicsosok meg a sódarosok voltak.
Hát most az igazság, hogy meg lettek nevezve így elég explicit módon ebben a múlt pénteki reggeli Kossuth Rádiós miniszterelnöki beszédben. Ugye az történt, hogy sok olyan hír látott napjában, hogy mivel lehetne esetleg ezt így kordába tartani, ezt az elburjánzó áremelkedést, és akkor jöttek ilyen ötletek, például az exporttilalom, például az extra profit adó bevezetése. Ugye az exportíról az egy olyan egy kicsit nehéz kérdés, mert...
De kavicsot exportáltunk.
Hát ugye én beszéltem azokkal is, akik kavicsot bányásznak ebben az országban, elég nagy mennyiségben, mondhatni, hogy a legnagyobbak, vagy szinte kizárólag ők vannak, akik nem saját termelés, vagy saját felhasználásra, hanem mondjuk értékesítésre. És hát nem nagyon megy a kavics külföldre, de az exportiralom nem is a kavicsra vonatkozik, hanem a kéztermékekre vonatkozhat majd valószínűleg. Nyilván kavicsra is vonatkozhat, de ez azért lesz érdekes, hogy a regisztrációs kötelezettség, amit már mostantól bevezetnek, hiszen az exportiralom az majd októbertől lehet esetleg, és ott is azért valljuk be, hogy senki nem gondolhatja azt, hogy Szlovákiában, meg Szlovéniában, meg bármilyen EU-s országban nem lehet exportálni, tehát ez az nem valószínű, nyilván nem vihetjük harmadik országba esetleg, de itt inkább sokkal fontosabb az a rész, hogy mostantól regisztrációs kötelezettség lesz az áru kivitelére, azaz lesz igazi érdemi adata a kormánynak arra, hogy milyen anyagok és mennyi megy ki, és abból majd le tudja szűrni, hogyha a piaci szereplők elmondják, hogy nekik milyen hiányuk van, hogy esetleg arra az anyagra koncentrálva tudjanak további intézkedést hozni, mert ugye a mezőgazdasággal szoktam mostanában így párhuzamba vonni az építőipart, hogy van akkora, vagy leheti akkora, főleg alapanyag és nemzeti, úgymond nemzeti kincs jelleggel, ugye a föld, meg a földben lévő például a kavics, meg a homok, ami itt van tulajdonképpen az országunknak a nyersanyaga, hogy ennek az iparágnak ilyen értelemben nincsen nagyon központosítottan ilyen felügyelete, lásd agrárminisztérium, és ahol összefutnak a szálak. Tehát például, ha jól tudom, az építési kivitelezési szabályozás, az tök máshova tartozik, mondjuk a bányajogoknak a kiadása, és nem feltétlenül érnek össze ott legfelül szálak.
Hát én értem, ez egy két kérdés hát jutott eszembe. Az
én
egyik
nem
az
értem,
az, hogy,
mert ugye erre azért már volt egy pár évük a csok kidolgozása és bevezetése óta, ugye már gyakorlatilag nagyon felfűtött, felfokozott állapotban van az ingatlanpiac, és ezzel együtt az építőanyagpiac, tehát azért már lehetett volna gondolni arra, hogy valamiféle.
És ha már gondoltak rá, akkor miért nem abba az irányba mozdultak el, hogy pörgessük fel a gyárakat, igen, pörgessük fel a termelést?
Egyébként először az utóbbira válaszolva, ez folyamatban van, tehát hogy az az érdekes, és ezt én is sokszor kérdezgetem a szereplőktől, hogy például olyan cégeket próbálnak egyik oldalról majd most extra profit adóval terhelni, hogyha a hatósági áron, vagy a hatóság által gondolt ár felett értékesít például kavicsot, akik a másik cégükkel például sok milliárdnyi közpénztámogatást kapnak gyárbővítésre, meg kapacitásnövelésre. Tehát, hogy van egyik oldalról egy ilyen külgazdasági, külpolitikai vonal, hogy a külföldi befektetők hazai érdekeltségeit akár építőiparban is pörgetik el. Nyilván ez jó, mert hogy munkahelyeket teremtünk, és akkor a hazai hozzáadott értékkel termelő anyag, építőanyaggyártás az megy, tehát ez egy tökéletesen jól működő struktúra. Nyilván azt mondják a hazai szereplők, hogy kéne még több olyan például kockázati tőke pénz, ami mondjuk a hazai tulajdonúakat, lásd például az NKP program, a magyar cégek felvásárolták a legnagyobb környezet, az ingatlan piac, ami meg is lett említve, ugye én abban viszonylag jobban otthon vagyok, hát így a legnagyobb hazai fejlesztő cégeink megvásárolták a legnagyobb lengyel fejlesztő cégeket, például ilyen pénzekből is, és elég jól prosperálunk most ezen a piacon, így külföldön. Igen. Ezt szeretnék esetleg az építőanyagosok.
Nem hangzik azért ez annyira rosszul. Persze. Egy kérdésem van, hogy mit mondanak az ágazati szereplők, a lépések, mert hogy engem mondjuk a betonkeverővel alapot a haverokkal kalákában, akkor az érdekel, hogy ez hatásos lehet-e egy ilyen lépés sorozat.
Igen. Az a vélelem, hogy például a kavics, ami kimondottan ki lett emelve, és itt van még egy nagyon fontos pont, ami nehezebben érthető, de sokkal fontosabb, ugye az egy éven belül meg kell nyitni az összes engedéllyel rendelkező kavicsbányát, ami ha jól tudom, elég nagy terület, tehát hogy itt elég komoly árubőségre lehet számítani, hogyha ez a folyamat ez végig lesz víve, és valóban megtörténnek a bányanyítások, sőt, ez már egy olyan pont, ahol elképzelhető, hogy ezeknek a jogoknak a tulajdonosa, ami szintén elég koncentrált, nem feltétlenül fog tudni eleget tenni ennyi időn belül ennek a kötelezettségnek, így átszállhatnak a jogok például olyan hazai szereplőkhöz, akik örömmel nyitnának bányát mostanában, mert úgy érzik, hogy most már itt az ideje beszállni ebbe a bizniszbe. Úgyhogy nagyon izgalmas időszak van most az építőipar ezen ága tekintetében, az alapanyag, meg az építőanyag tekintetében. Itt szerintem lehet majd számítani a hazai hozzáadott értéket termelő cégeknek a további támogatására. Szerintem a külföldiek azért most fogják a kilincseket fogdosni és nyomogatni a minisztériumokba, hogy mégis azért valahogy ezt csak meg lehetne majd valahogy oldani, igen, ugye? Nem muszáj ezt úgy, ahogy itt elgondoltuk, és erre szerintem lesz lehetőség. Lehet az egyik oldalon valamit elvesznek, de a másik oldalon esetleg kapnak, és a sor végén a cél, ami a legeslegfontosabb, hogy hiány ne alakuljon ki semmilyen termékből, ez mondjuk az építőiparosoknak egyik legfontosabb célja. A második cél egyébként az áraknak a lehetséges visszaszorítása, letörése, vagy az emelkedés ütemének a lelassítása. Erre is van remény, de ez inkább középtávon, és itt azért sokkal inkább a világpiaci dolgok fognak dominálni.
Meg hát az ad egy alsó határt neki, hogy meddig lehet leszorítani nyilván az árakat.
Így van. Úgyhogy azért megváltást árak tekintetében ettől a döntéstől most még nem hiszem, hogy várni kell. Annyi lehet, hogy például a kavics tekintetében az egy kiemelt termékterület. Ott például rövid távon, ha egy évet rövid távnak gondolunk, akkor ott már lehet látványos eredményeket elérni.
Gerikém, az üzenet teljes mértékben átjött, azt írja a hallgató, hogy a hatósági árak jól működtek a Szovjetunióban is, tehát hiány lesz.
Igen, igen. Már csak az ár és tervhivatal hiányzik. Igen. Jó, köszönjük szépen.
Egyébként
ezt a kis...
Egyébként a versenyhivatal elődje az az árhivatal volt, csak szólok.
Na, ugye te meg hát ott prominens voltál.
Na, hát köszönjük. Köszönjük szépen ezt a villámértékelést. Profi volt.
Szép napot.
Neked is, szevaszia.
Ditrói Gergellyel néztük meg az építőanyag árakat és azok piacát, a portfólió ingatlan rovatának vezető elemzője. Rohanunk tovább Czoller Andi híreivel, aztán jövünk vissza.
Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.
A kultúra befektetés önmagunkba. A hozam előrevívő gondolatok. Könyv, film, színház, kiállítás, műtár, zene. Kultmogul. A millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozam generáló rovata minden kedden 9 óra 30 után. Ha a bankszámlád mellett a lelked és szürke állományod is építeni szeretnéd. Fektesd be magadba, kulturálódj!
A rovat támogatója a Budapesti Metropolitan Egyetem, az Alkot.
Mi várható a héten? Milyen adatok, információk, döntések hathatnak a forint értékére, a tőzsdei hangulatra? Heti kitekintő. A millás reggeli szakértői előrejelzése a héten várható fontos eseményekről a piacok tükrében.
Gondolom nem meglepő, hogy ismét a konjunktúra mutatók és az infláció került terítékre a héten. Előbbi az eurozónából, utóbbi pedig hazánkból érkezik majd, de hogy mi, mikor és mi a várakozás, az Kovács Mihállyal, az OTP Elemzési Központ elemzőjével beszéljük meg. Szia, jó reggelt!
Jó reggelt, sziasztok, üdvözlök mindenkit!
Na nézzük, akkor kezdjük az eurozónás konjunktúra mutatóval. Hát itt ugye a várakozások már nagyon, nagyon felfokozottak, és komolyak az előrejelzések. Kérdés, hogy a ténymutatók mit mutatnak, és a konjunktúra készül-e beindulni a növekedés?
Igen, itt májusi adatok érkeznek, főleg ipari termelési adatok a nagy gazdaságokra, aha, illetve kiskereskedelmi forgalmi adat az egész eurozónára. Ugye itt azt érdemes tudni, talán először az ipari termelésnél, hogy hát az április elég gyatra lehet, de egyébként általában elmondható így az eurozóna ipari termeléséről, hogy olyan tavaly november óta így hol egy hónapot fölmegy, hol egy hónapot lemegy. Ugye az ipar igazából úgy mehetne, mert a lezárások önmagában nem érintették, csak hát itt jöttek be ezek a félvezető problémák, szállítási problémák, tehát amik végül is mégiscsak a koronavírus járványnak egy ilyen közvetett hatása volt, és annak ellenére, hogy az ilyen ipari bizalmi indexek, vagy feldolgozóipari bizalmi indexek most már gyakorlatilag az éveleje óta ilyen szinte soha nem látott csúcsokon voltak, vagy vannak, hát az iparban azért egy ilyen nagyon acélos dolgot még nem láttunk. Ugye az április az kifejezetten csökkenős volt, főleg a németekre, amelyik ugye a legnagyobb, aha, gazdaság. Hát most egy kis emelkedést vár a piac májusra, igazából ez még úgy beleillik ebbe a hol föl, hol le, tehát ez még nem lenne egy nagyon... nagyon erős adat, ami a piaci várakozás, ugye igazából a németekre egy 0,5%-os hóperhó, franciákra egy 0,8%-os hóperhó bővülést vár a piac. És hát ugye jön még eurozóna kiskereskedelmi forgalom, az olyan szempontból talán még érdekesebb, ugye ez is májusi adat, hogy ott igazából az április azért ott az nagyon benne volt a lezárásokban, igen, tehát ott egy ilyen 3% fölötti visszaesés volt, és most éppen ezért, ugye májustól azért ők is kezdtek nyitni, egy 4% fölötti bővülést vár a piac. Hát meglátjuk, ugye ezek azért fontosak, mert hát egyelőre az az igazság, hogy a bejövő adatok, ugye most májusig lesz adatunk ezekről a kulcsindikátorokról, azért a második negyed évre sem mondanak még eddig egy acélos, vagy egy ilyen nagyon erőteljes GDP növekedés. Mondjuk ugye még a június ott van, és hát a szolgáltató szektorról kevesebb adatunk van, nem is nagyon van havi adat, tehát nyilván júniusban azért már Európában is egy erőteljesebb nyitás történt, azért az még fölfele viszi, de ezek az adatok igazából azért fontosak ahhoz, hogy lássuk, hogy milyen volt másik négyévben a konjunktúra. És még annyi ehhez a körhöz, hogy már júliusról jön két bizalmi index, a német CEV, illetve a Centix az euróvezetről, Ja, ezek is elég magasan állnak, csak hát ugye az előbb mondtam el igazából, hogy ezeknek az előrejelző ereje azért az elmúlt időszakban gyengült, mondjuk főleg az iparra egyébként, de azért úgy összességében is.
És akkor hát az infláció, ami ugye akárhonnan érkezik adat, azt minden tárgus szemmel figyelünk, ugye, mert ugye a jegybankároknak egyelőre az az álláspontja, hogy a megugrás, a növekedés az inflációban átmeneti, nincs ez másképp ugye ide haza sem, és pont hazai inflációs adatokat várunk majd csütörtökön 8-án, hogy érkezzenek. Mi a várakozás, és ahogy nézem, mi lehet az oka, hogy ilyen széles sávban szóródik a várakozás a tényadatot?
Mert senki nem tudja, hogy mi lesz.
Ezt gyanítom, de valami van ott, ami a bizonytalanságot okozhatja.
Igen, hát az első kérdés az, hogy ugye megvolt-e a csúcs. Mert ugye most két hónapig gyakorlatilag áprilisban és májusban 5,1% volt. Egyébként mi 5-öt várunk, a piac 4,9-et, és ugye amire utaltál, hát ilyen 4-6-5-3 között szórnak az előrejelzések, legalábbis amiket így mi látunk, és most akkor elmondhatom ugye azt a hát kicsit talán vicces dolgot, hogy a bizonytalanság a szokásosnál is nagyobb, de egyébként ennek van három tényezője, amivel azért ezt indokolni tudom. Az egyik az, hogy az ingyenes parkolás júniusba került eltörlésre, hogy ez pontosan hogyan kerül elszámolásra, ebben van némi bizonytalanság. A másik az online oktatásnál volt ez az ingyenes tarifa, ugye az is itt futhatott ki valószínűleg, az is ad egy bizonytalanságot, és egyébként a harmadik, és hát leginkább ez a közgazdasági tényező, hogy hát ugye júniusban nálunk már azért elég szépen nyitottak a szolgáltatások, és tavaly mondjuk júliusban történt, hogy volt egy ilyen az újranyitás miatti átárazás, az ilyen 3-4 tizedet is adott az inflációt. Kérdés, hogy ez megjelenik-e, és hogy akár már júniusban megjelenik az adatokban. Igazából összességében ugye mindez azért fontos, mint az elején mondottam, hogy hát megvolt a csúcs, vagy akár még feljebb megy az infláció, és hát ugye az újranyitási hatás abból a szempontból is fontosabb, hogy azért az belemegy ezekbe az inflációs alapmutatókba, tehát adószűrt maginfláció, stb., amik szintén azért az inflációs cél fölött vannak, ilyen 3,5% körül, ha nem is olyan magasan, mint a headline index. Úgyhogy, és hát jól mondtad, hogy hát az MNB árgus szemekkel figyeli ezt az adatot. Egyébként annyit egy kicsit árnyalnám a képet, hogy az MNB az most eléggé beleállt abba, hogy ő azért nem akarja megvárni azt, hogy lássa, hogy ez átmeneti-e vagy sem, hanem ugye elkezdett most júniusban emelni, és hát ma is nyilatkozott egyébként Virág Barnabás elnök, hogy...
idéztük is a világgazdaságban, hogy ők elszántak, és mindent meg fognak tenni.
Igen, igen, igen. Úgyhogy igazából azt gondolom, hogy tehát nehéz ennél lényegesebb adatot mondani a forint sorsa szempontjából most. Úgyhogy ez csütörtökön jön ki.
Igen, reggel, úgyhogy nagy izgalommal várjuk. Köszönjük szépen a beszámolót, jó munkát, szép napot kívánunk neked.
Én is köszönöm,
szia. Köszönjük.
Kovács Mihállyal, az OTP elemzési központ elemzőjével néztük át a legfontosabb várható makroadatokat, amelyek a héten jelennek meg.
Heti kitekintő rovatunk hangzott el. Mire érdemes odafigyelni a héten? Mi elmondjuk. Amikor reggel megnyílik előtted az iroda üvegajtaja, tisztaság, rend és mosolygós recepciósok fogadnak. Minden működik. Van kávé az automatában, szappan a mosdóban, nincsenek morzsák a széked alatt. A jó munkához megfelelő környezet kell. Tiszta iroda, rendes cég, ingatlan üzemeltetés, költségoptimalizálás. Megy, mint a karikacsapás. A Millás reggeli létesítménymenedzsment rovata következik.
Támogatónk a létesítményüzemeltetés szakértője, a B+N referencia ZRT. B+N. Egy élhetőbb világért dolgozunk.
Sokat találgattuk már, hogy mi lesz az irodapiac, meg hogyan alakulnak át a belső terek, ugye, mert nem csak az, nagyon leegyszerűsítő lenne azt mondani, hogy elterjedt a home office, majd egy csomó munkavállalót otthon lehet tartani, ezáltal kisebb területet kell bérelni, pont, nem. Hanem ugye már akkor lehetett sejteni, hogy azért a területekre, helyekre szükség lesz, arra is, hogy nagyobb helyeket kell, szellősebbé kell tenni, több közösségi tér.
Jobban oda kell figyelni a illemhelyeken a szappan utána töltésére a fertőzés
például,
veszély.
Például így is van, tehát egy csomó más.
Tetszik érteni.
Tetszik. Már csomó olyan munkafolyamat, ami eddig esetleg nem kapott akkora hangsúlyt. Hát most van egy ilyen összeállításunk.
Hogy mi fogja felforgatni az irodai életet? Milyen innovációk? Igen. Igen. Itt van például a multifunkcionális tér. A vállalatok a jövőben is fenntartják a részleges home office lehetőségét, ez eldöntött kérdésnek számít, de várhatóan erősödni fog az irodán kívüli multifunkcionális terek iránti igény, kérem szépen. Ez az, ahol össze lehet ugrani egy meetingre, ahol gyorsan lehet valami kis röpgyűlést tartani, vagy nem akarom szándékosan a meeting szót használni, de pedig kimondtam, tehát értekezletet. Egyébként miért nem jó nekünk az értekezlet szó a meeting helyett? Mert rövidebb a meeting?
Hát nem tudom, meg az biztos az is olyan kommunista, nem?
Az értekezlet? Kommunista volt az is? Nem csak a Münich Ferenc? Én ezt nem tudtam. Na, a másik,
nem
ugye tudom. Ne trollkodjuk szét a saját
magatunkat. De hogy is.
Aztán ugye beszéltünk itt a zöldülő pénzügyekről, meg mindenről, miért pont az irodák iránti igény ne lenne zöldebb, úgyhogy kimutatta egy tanulmány, hogy az építkezések és az épületek fenntartása teszi ki a globális széndioxid kibocsátás 40%-át, így egyre nagyobb figyelmet az a kérdés, hogy hogyan lehetne szigorodni a fenntartási szabályoknak. A jövőben azok az épületek, amelyeknél figyelmen kívül hagyják a fenntarthatósági szempontokat, azokat majd elavultnak minősítik, és sokkal nehezebben lehet majd bérbe kiadni ezeket irodának. Úgyhogy ez is egy trend. Aztán az ingatlan típusok változó meghatározása is egy trend. Egyre kevésbé különül el a kereskedelmi és a lakóingatlan funkció. Ugye miért? Ahogy az előbb beszéltünk, home office,
rövidáru
boltban lehet majd
a pulton megágyazol is.
Igen, egy coaching előadást tartani. De. Tehát, hogy keveredik a szabadidő és a munka, és ezért az új funkciói ingatlanoknak teljesen újfajta. Tehát ez a home office, az home is lesz, meg office is.
Világos.
Én ezt így dekódolnám. Vagy az office, az home is. Ez utóbbira kevésbé vágyom. Tehát amikor benn kell aludni, volt, akinek igen, már eddig is volt igen, office
igen,
home,
igen,
de most ez majd még
igen, inkább. Aztán ugye az is fontos lesz, hogy közel legyen, mert hogy akkor be lehet bringázni, vagy be lehet gyalogolni.
Püf neki! Mi a trend a magyar ingatlan piacon a fővárosban?
Hát igen.
Kifelé a zöldbe?
Igen.
Na
igen.
Hát ennyit a trendekről.
De aztán ugye ez, amit mondasz, ugye ez a átalakulhat akár, és most lekeverjük a home office, meg a home-ot, meg az office-t, hanem akár a kihasználatlan teret. Tehát egy irodaházon belül lehet, hogy az lesz, hogy ugye pár emelet iroda, és mitől a felsőket meg átalakítják a lakásnak, mert egész egyszerűen.
És ott lakik majd lehet a vezér.
Igen.
Ez azért lesz nagyon jó, mert reggel 6-kor lemegy, hogy ki van már benn, és este 10-kor is lemegy, hogy
papucsba,
ki van. Papucsba,
kávéval a kezében lecsosszog, és oda csap az asztalra.
Dolgozgatunk, igen.
Mesterséges intelligencia, ugye? Hát ez azért.
Miért pont itt ne lenne?
Értékbecslés, meg értékesítés terén már egy ideje felbukkant, felmerült, tehát még annyira nem látjuk ennek az elterjedését, de nyilván egy olyan irány, ami nem megállítható folyamat.
Aztán más lesz, ugye a lakások is mások lesznek, állítólag, ez is egy trend, már Nyugat-Európában, ugye rájöttünk a home office-ban, hogy miközben a gyerek Super Mario-t játszik, az egyik, anyuka bent főz a konyhában, vagy apuka, ne tessék megsértődni, a harmadik személy, meg a nagyobbik gyerek éppen online oktatásban vesz részt, én pedig prezentációt készítek, az úgy nehezen összehangolható, úgyhogy elmegy abba az irányba, hogy legyen hely egy dolgozó szobának, vagy dolgozó saroknak legalább.
Igen.
Ezt is mondják a hozzáértők. Aztán a ingatlanos adat, ugye a Big Data ide is be fog gyűrűzni.
Hát benne van, az csak használni kéne, ugye ez a BIM technológia, amiről már igen, beszéltünk mi is, és ez már egy működő dolog, ennek használatának az elterjedése változhat és nőhet. Ügyfélközpontúság.
Nagyon várom. Ja, de ez az ingatlan piac.
Igen. A banki ügyfélélményre vársz,
nem csak arra,
már
mindenféle ügyfélközpontúsággal. A múltkor egy, ja, majd a szerdán elmesélem, vagy akkor nem is én vagyok.
Várják, tudod mit, kilépünk a rovatból és mondd el.
A jó munkához megfelelő környezet kell. Tiszta iroda, rendes cég. Ingatlan üzemeltetés, költségoptimalizálás. Megy, mint a karikacsapás. A Millás reggeli létesítménymenedzsment rovata hangzott el.
Támogatónk a létesítményüzemeltetés szakértője, a B+N referencia ZRT. B+N, egy élhetőbb világért dolgozunk.
Röviden, mert Szoller Andi helyet követel magának a műsor testében természetesen. Kettő darab bankkártyát kaptam ugyanarra névre, tényleg? Két héten belül. Jogkövető állampolgárként megpróbáltam felhívni a bankom figyelmét, hogy apró tévedés történt. Ez egy fél ideg összeomlásomba, és körülbelül másfél órámba került.
Nagyon klassz. És mi lett a végeredmény?
Végre valaki olyanhoz kapcsoltak kb. Hatodszorra, aki tudta, miről beszélek, és azt mondta, hogy köszönjük szépen. Ijedelem volt. Letiltani akarja a kártyát? Mondom, amennyiben szükséges, igen, mert hogy két kártyám van, ugyanarra a cégre, ugyanazzal a lejárattal, más számmal. Akkor nem én vagyok. Akkor kapcsolom a kártya letiltó osztályt. Mielőtt szólhattam volna, akkor kapcsolták, mondtam, hogy két bankkártyát kaptam az Istenek szerelmére, akkor nem ők az illetékesek.
Úristen.
Hanem a folyószámlaosztály. Folyószámlaosztály, ők nem tudnak ebbe segíteni, hiszen kártyáról van szó, mondom. Azt nem mondja, hogy a bankkártya osztályt fogja kapcsolni, de igen, ott azt fogja kapcsolni. Szóval egy, de tényleg, tehát megtettem volna azt, hogy az egyiket aktiválom, a másikat szétvágom ollóval, és kész. De gondoltam, segítek rajtuk azzal, hogy figyeljenek oda, igen. Nem tudom én, micsoda, vagy nehogy a rendszerbe keringjen valahol ez a kártya.
Hát te helyette keringtél a rendszerbe, helyettél. És ez lett a vége. Nagyon klassz. Hát ezek után levezetésképpen...
Ügyfélélmény, mi? Rohadt el. Ennyi komoly zenét életemben nem hallgatok, mint ügyfél intézések
között. Látod, van egy jó kis nevelő és ízlésformáló hatása is ennek. Czoller Andi jön a hírekkel, utána pedig jövünk vissza.
Műsorunkban termék megjelenítést hallhatta.